Kívánok minden kedves versenyzőnek, már megoldodott. Minden kedves versenyzőnek, ugye a tányát tanuljuk, és a 32-es fejezetet fogjuk ma tanulni. És ez a fejezet valahol nagyon különleges és egyedi. Önmagában is nagyon szép fejezet, tehát nagyon egyedül is megáll a helyén, és egy olyan témát tárgyal, ami mindannyiunkat nagyon érdekel, és ami még érdekes ebben a fejezetben, az az, hogy ennek a fejezetnek a száma az 32, és a 32-es szám héberül, ha leírjuk, akkor az milyen héber betűkből áll össze?
Gimel?
Nem. 30 az mennyi? A gimel az a 3?
Az a 3, igen.
A 30 az a lamed, a 2 az a vét, a 32 az lév. Ha összeolvassuk, az lév, szív. És ezért szokták azt mondani, hogy ez a fejezet, ami a felebaráti szeretetről szól, nem véletlen, hogy a szív számot kapta, és ezen kívül pedig ez a fejezet adja a tányának a szívét. Valahol ez a lényege a tányának. Ugye mi a fejezetnek a lényegi központi témája? Az az, hogy mit jelent a felebaráti szeretet. A Tórában van egy mondat, ami nagyon szépen hangzik, gyakran idézik, nem csak zsidó közegben különben, és sokszor el is felejtik, hogy ez tulajdonképpen a tórai eredetű szöveg. Nem csak eredetű, hanem a Tórában szerepel, és nem egy későbbi forrás által született. Ez a mondat úgy hangzik, szeress fele barátodat, mint önmagadat. Ugye ez a Tórának egy mondata, egy felszólító parancsa, az fele baráti szeretet. És nagyon szép mondat, ugye? De ha belegondoltok abba, hogy az van a szövegben, hogy szeress fele barátodat, mint önmagadat, akkor ez teljesíthetetlennek tűnik. Tudja az ember úgy szeretni bárkit, mint önmagát? Ugye ebben a mondatban az is benne van, hogy alapból magunkat szeretjük a legjobban, hiszen kihez kell mérni a szeretetet? Magunkhoz. Annyira szeressünk más, mint annyira magunkat szeretjük. Tehát akkor ugye önmagában már az is benne van, hogy magunkat szeretjük a legjobban. Teljesíthető-e egyáltalán ez az elvárás, hogy szeressük fel a barátunkat, mint önmagunkat? Ez az egyik kérdés. A másik, hogy a későbbi források erről a parancsolatról nem egyszerűen úgy beszélnek, mint egy a sok közül, hanem mint a legfontosabb parancsolatról. Ugye két ilyen mondás is van. Az egyik Rabbi Akiva azt mondta, ve haftalere ahaka moha, Rabbi Akiva azt mondta, hogy a szerest fele barátodat, mint önmagadat, az a Tórának a nagy alapelve. Ezt mondta Rabbi Akiva. Egy másik helyen pedig azt találjuk, egy híres történet, hogy a nem zsidó elmegy a korabeli két nagy bölcshöz, Sámájhoz és Hillelhez, hogy megtudja, hogy mi a Tóra lényege. És elmegy Sámájhoz, aki egy szigorúbb figura volt, és azt mondja neki, mondd el nekem a Tóra lényegét, amíg fél lábon tudok állni. Ha olyan okos vagy, hiába tudom, hogy a Tóra nagy és bonyolult, de te nyilván össze tudod foglalni egy mondatban is. És erre Sámáj kiverte a kirúgta az életőt, elküldte a melegebb éghajlatokra, erre elment a másik korabeli bölcshöz, a vitapartneréhez, Sámájnak a vitapartneré, állandó vitapartneréhez, Hillelhez. És azt mondja neki, Hillel, azt mondja neki, tanítsd meg nekem, hogy mi a Tóra lényege, és erre azt mondja neki, a Tóra lényege az az, ami úgy szól, hogy amit nem akarsz magadnak, ne tedd másnak, vagyis megint csak a fele baráti szeretet, és a többi az magyarázat. A többi az kiegészítés. Most ez is egy nagyon érdekes és bátor mondás, hogy tényleg minden, ami benne van a Tórában, az kiegészítés. A szombat, a kóserság, a házassági törvények, ez mind-mind csak kiegészítése annak, hogy a fele baráti szeretet, ez hogyan kell ezt érteni. Nyilván nem úgy értette különben Hillel sem, hogy azok nem fontosak, azokat nem kell tartani azokra, hanem mire értette Hillel, hogyha valamiből le lehet vezetni az összes többit, vagy ha arról lehet beszélni, hogy mi az, ami az összes többit megalapozza, akkor ez a felebaráti szeretet. De hát nem teljesen világos, hogy miközben a felebaráti szeretetnek a szombathoz, vagy a kóser étkezéshez. Mert ahhoz, hogy mondjuk a házassági törvények, azt mondjuk meg tudom érteni, valami közel a szeretethez, meg a felebaráthoz. De a, miközben van ezeknek a dolgoknak a felebaráti szeretethez. Most először is, mielőtt belemennénk itt a tánya értelmezésébe, hiszen itt a felebaráti szeretetről lesz szó, először érdemes tisztázni, hogy egyáltalán miért olyan fontos, és hogyan érhető el a felebaráti szeretet. Várom a ti javaslataitokat. Hogy? Ebben a kis léptek, hogy kérdezni. De az úgy lehet elérni. De mi az érvelés? Miért kéne nekem a fele barátomat szeretni? De miért? Meg is elpusztulok. Szóval van egy társadalmi szerződés, hogy én béke hagylak téged, mert ez fogja az alapját meghagyni annak, hogy te is béke hagyjál engem. Mivel én azt akarom, hogy engem is béke hagyjanak, akkor én is béke hagylak téged. Mivel elvárom, hogy mások tiszteljenek engem, ezért én is tisztelettel fordulok másokhoz, mert az, amit én nem teszek másoknak, azt nem tudom másoktól sem elvárni. Ez az alapkiinduló pont. Itt tud a világ működni, így nem lesz káosz, hogy megadjuk a kölcsönös tiszteletet, de ez még nem szeretet. Mi közel ennek a szeretethez? És mit akkor mondom mást? Oké, ha Isten akaratát szeretni kell, akkor szeretnem kell a bűnt? Szeretnem kell a bűnt? Szeretnem kell a karé sültet? Ami tilos? Szeretnem kell a másik ember feleségét? Nem minden, amit Isten teremtett, azt szeretnem kell. Nem? Akkor ez... Mély gondolatok vannak már itt. Azt mondja, hogy a másik emberben is van egy isteni lélek, és azt az isteni lelket szeretem benne. Mert az hasonló, hogy te mondtad, hogy Isten teremtménye, ő ezt kiegészíti a Feri egy kicsit, azt mondja, nem csak arra az, hogy Isten teremtménye, hanem van benne egy isteni lélek. Tehát igazából maga Isten ott van benne, és én amikor szeretem, akkor a benne levő isteni szikrát szeretem. Igen, ez egy nagyon fontos gondolat, vissza is fogunk erre térni. De ha osztályozzuk itt a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy alapvetően két vagy három szint van abban, hogy miért kell a fele barátomat szeretnem. Ugye az első és a legalapvetőbb szint, hogyha amit mondtunk, ha én elvárom másoktól, hogy szeressenek, akkor nekem is szeretni kell őket, elvárom, hogy tiszteljenek, nekem is tisztelni kell őket, tehát ez egy ilyen az együttélés szabályrendszere. De ez egy nagyon alapszint, pláne, hogy ez a szeretetre annyira nem ad magyarázatot, inkább csak a kölcsönös tiszteletre. Egy magasabb szint ennél az, amikor azt mondom, hogy azért szeretem, és a szeretet, ugye miről szól a szeretet? A szeretet arról szól, hogy értékelek valamit a másikban, ami miatt a másik iránt vonzódást érzek. Vagy ami egy olyan érték a másikban, ami miatt úgy érzem, hogy nélküle kevesebb lennék. Ja? Most akkor lehet egy olyan magyarázat is ennek, hogy mivel a zsidó nép, vagy tágabb értelemben az egész emberiség az egy nagy egység, és az egyes ember, vagy a zsidó nép tekintetében a nép egyes tagjai, azok egy-egy építő kockái ennek az egységnek. Minden építő kockának jelentősége van, mert minden építő kockában van valami, a másikban nincs meg. Olyan, mint egy emberi test, az is millió részecskéből áll össze, de akár több száz testrészből is, tehát még külsőleg látható különböző elemekből is, de ha még a nem látható részt nézzük, akkor tényleg milliárdnyi sejtekből és részecskékből. Minden egyes részecskének megvan a maga hozzáadott értéke, és hogyha az egyik részecskét elhagynánk, akkor az egész egység lenne kevesebb, beleértve engem is, aki egy bizonyos egysége vagyok ennek a dolognak. Ugye ezért a Tórában a zsidó népet azt a testhez szokták hasonlítani, és azt szokták mondani, hogy mind történelmileg, tehát az összes nemzedéket, ha egybevesszük, mindegy adott nemzedékben vannak a népnek a fejei, a népnek a fülei, a szemei, a kezei, a lábai, a szíve, tehát mindegyik testrészhez van egy osztály, vagy van egy csoport, amelyiket azonosítjuk, és azt mondjuk, hogy ő ide tartozik. Ez az ő része. És ugyanúgy egy testrészben a test, a sok testrészből áll össze, és csak akkor tud teljes lenni, hogyha mindegyik testrésznek megvan a maga helye. Meg figyeljük őket. Szóval mindegyik testrésznek megvan a maga helye, és megvan a maga jelentősége. Ha egy testrész hiányzik, vagy egy testrész beteg, az nem csak annak a testrésznek probléma, hanem az egész testnek, és ezért ezzel az összes többi testrésznek is. Tehát ugyanúgy, ahogy szoktuk erre a példát mondani, hogy a Tóra tekercsben nagyon sok betű van, de csak egy betű is hibás, akkor az egész Tórára kiveti a hatását. Ugye, ha egy betű is hibás, akkor nem csak azt a részt nem szabad felolvasni onnan, mert az egy hibás rész, az egész Tóra egy egészen más részről is tilos, mert annak a betűnek a hibája az egész Tórát befolyásolja negatív irányba. És ugyanez igaz akkor a zsidó népre, hogyha egy valaki is hiányzik, akkor az nem teljes, és ezért nekem mindenkit szeretnem kell, mindenkit tisztelnem kell, mindenkinek van egy hozzáadott értéke. De itt, hogyha belegondoltok, mind a két megközelítésben mi van? Az, hogy én azért szeretem a másikat, mert hogyan ad nekem ő valami pluszt? A felebarátó szeretet azon alapszik, az elsőben nagyon egyszerűen, hogy ha én nem szeretem őt, ő se fog viszont szeretni. És még a másodikban is, hogy azért szeretettem őt, mert ha ő nem lenne, akkor én is kevesebb lennék. De még mindig körülöttem forog a dolog. A kérdés az, hogy van ennek egy még magasabb szintje esetleg, felebaráti szeretetnek, illetve még fontosabb, hogy ezek mind-mind nem adnak választ arra, amit a Tóra mond, hogy szeress felebarátodat, mint önmagadat. Hogy tudom én, hogy őt szeretem, mint önmagamat? Ez rendben van, hogy én önmagamból indulok ki, és azt mondom, hogy ha ő nem lenne, én is kevesebb lennék. De hát nem fogom őt annyira szeretni, mint önmagamat. Vagy ha ő hiányozna, akkor én is hiányos lennék. De annyira nem fogom ettől még szeretni, mint önmagamat. Hogy lehet azt megvalósítani, és egyáltalán mi a joga létjogosultságot arra, hogy valaki, hogy azt mondja a Tóra, hogy szeresd annyira, mint önmagadat. Van egy másik kérdés is, hogy a Tóra ugye azt mondja, hogy mondjuk bűnös emberekkel szemben, nekem nem szabad könyörülnöm. Egy bűnös emberrel szemben. A bűn az egy megvetendő dolog. Az hogy egyeztethető össze azzal, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Nem ellentmondás. Jó. Na hát akkor kezdjük is el a fejezetet. Csak még mielőtt elkezdenénk, ugye még egy gyors frissítés, hogy miről is volt szó az előzőkben. Az előzőkben arról volt szó, hogyha emlékeztek, hogy ugye az elmúlt 2-3 fejezetben arról beszéltünk, hogy az ember, amikor nem talál már más kiutat, akkor a lehangoltságából, a tompaságából, a szív tompaságából. És volt szó szomorúsága és keserűsége, igen, akkor gerjessze fel a haragját maga ellen, és keserűséggel vésse magába azt, hogy mennyire rossz és alacsony szinten van. De akkor jött a fordulópont, és azt mondtuk, igaz, hogy ő magába vési ezt, hogy mennyire alacsony szinten van, de nem fogja elfelejteni, ez csak a test. A lélek szempontjából ő mindig ott van, az isteni lélek, és bármikor meg tudja ezt fordítani, és örömre tudja változtatni. Ez egy olyan dolog, amiről mindig energiát tud nyerni, és mindig új motivációt tud kapni. Mi a dolognak a lényege? Hogy azt mondja, hogy bármilyen alattomos is legyen, bármilyen alacsony szinten is legyen, bármilyen bűnös is legyen, ez mind a testéből van. Ez mind a test és a testtel kapcsolatos önző, ösztönös, önző, földhöz ragadt vágyak, és az ahhoz kapcsolódó hiúsági kérdések, és így tovább. De a lélek az tiszta, az isteni lélek az tiszta marad. Ha ezt a gondolatot tovább visszük, akkor mire jutunk el, hogy tulajdonképpen az emberek közötti ellentétek, és mind a testre és a testi ösztönökre vezethetők vissza. Az emberek közötti viták, veszekedések, harcok, ellentétek, azok mind a test vagy a testtel kapcsolatos eltérésekre vezethetők vissza. Most nem csak arra gondolunk, hogy alacsony szintén nem szeretlek, meg kövér vagy, hanem arra gondolok, hogy más eltérő szokások, eltérő érdekellentétek, amik megint csak a hiúságra, az önzőségre, amit a testhez kapcsolunk, oda vezethetők vissza. Ezek mind-mind azok a dolgok, amik az ellentéteket szítják. De alapállásban, ha csak a legesszenciáját nézzük az embernek, akkor minden emberben az ugyanaz. Az a tiszta esszencia, az mindenkiben ugyanaz. Hol lehet ezt a legjobban látni? Amikor egy olyan esemény történik, ami tudjátok, mint amikor egy nagyon erős fény van, akkor annyira erős és vakító a fény, hogy a különbségek elvesznek, nem lehet látni, minden egysíkúvá válik. Most hasonló módon vannak olyan események, amikor mondjuk mondjuk itt lennénk, és látnánk egy olyan eseményt, ami mindannyiunkat megrázna mondjuk, valaki, ne adj Isten, itt kiugrana az ablakon. És mi, akik itt látnánk és látnánk, független attól, hogy mennyire vagyunk intellektuálisak, mennyire vagyunk műveltek, ki mennyire érzékeny, ki mennyire érzelmieskedő, és így tovább, teljesen ezek a különbségek megszűnnének, és mindenki attól a feldúltságtól, vagy attól az élménytől lenne átitatva, hogy itt valaki kiugrott az ablakon, és egy élet, elveszett egy élet. Mert az ilyen alap dolgoknál ezek a különbségek eltűnnek. Hasonlóan, mint amikor valamilyen nagy dolog történik, amikor mondjuk egy életveszélyes helyzetben vagyunk, vagy egy borzasztó, mindenki számára egy felszabadulás érzésében mondjuk egy életveszélyes helyzetből kikerültünk, akkor ezek a különbségek mind elvesznek, és megmarad egy pillanatig, ez nem tart sokáig, de az első pillanatban, amikor még senki meg se tud szólalni az élménytől, ott van az egyszerű, eszenciális élmény, ami mindenkiben ugyanolyan. Ott van az élmény, amikor mindannyian ugyanoda, abba a pillanatba megyünk vissza, mint amikor megszülettünk, amikor semmi különbség nem volt közöttünk. Minden különbség, az első gyereksírás, ami mindenki ugyanolyan. Abba az első élményben, az életnek az első, legesszenciálisabb élményében mindenki ugyanolyan. Nincs hiúság, nincs önzőség, nincsenek saját érdekek, nincsenek saját gondolatok, saját vágyak, de minden csak arról a tiszta igazságról szól. Ugyanez a helyzet a születésnél, és ugyanez a helyzet a halálnál, és ott is ugyanaz a végeredmény. Igazából más ilyen átható élmény nem is van, mert ez az a kettő, ami mindannyiunkat tud egyaránt olyan mélyen érinteni, hogy a különbségek leessenek rólunk, mint a kígyó bőre, ahogy a múltkori fejezetben tanultuk. Most ugye ez azt jelenti, hogyha levetjük magunkra a test különbségeit, és fölülkerekedünk a test különbségein, hogyan tudunk felülkerekedni a test különbségein, hogy mi nem a testre tesszük a hangsúlyt, hanem felülkerekedünk a test önző vágyain, földi beállítottságán, és itt a lélekre tesszük a hangsúlyt, akkor a lélek szempontjából meglátjuk a többiekben is ezt a lelket, és nem a külsődleges dolgokat fogjuk figyelni, hanem azt a magas szintet, ami benne van. Ami benne, és bennem ugyanaz. Mondjuk erre próbálják egy példát mondani. Ugye mondjuk a óvodás gyerekek viszonylag hamarak összevesznek mindenféle dolgokon. Most a óvónéni, aki remélhetőleg egy magasabb intellektuális szinten áll, mint az óvodások. Sajnos a tapasztalat azt mondta, hogy ez nem mindig van így. Valamikor ő is belekavarodik egy-két ilyen vitába. De bízunk benne, hogy magasabb szinten áll. Akkor ő tulajdonképpen rá tud arra világítani, hogy mennyire kicsinyes ez a vita, ami az óvodások között zajlik. mert egy magasabb szintről nézve ez mennyire nincsen jelentősége. De az óvodás gyerekeknek abban a pillanatban ez egy élethalál kérdése, hogy miért ő vette el a matchboxot, és miért nem én? Hogy miért ő játszik a porcelánbabával, és miért nem én? Az ő dimenziójukban ez egy hihetetlen megosztó probléma. Egy magasabb szinten ez egyáltalán nem megosztó. Ha képes vagy felülkerekedni, akkor ezek a megosztottságok, ezek elmúlnak. De ez mi kell? Hogy te felülkerekedjél a test önzőségén, a test gyarlóságán, és a lélekre tegyed a hangsúlyt, és abban persze, ha ilyen lelki életet élsz, akkor azok, akik a környezetedben vannak, azoknál te nem is fogod észrevenni ezt a testi gyarlóságukat, és a különbségeket, amik ebből adódnak, hanem mit fogsz látni bennük is ugyanezt a lelki mi voltat. És így tudod elérni, hogy szeress fele barátodat, mint önmagadat. Mert az a lélek, ami benne van, az ugyanaz, mint amelyik benned van. Ugyanabból az isteni forrásból van, és ezért nem lesz probléma azt a részét is megtartani a mondatnak, nem egyszerűen szeress fele barátodat, hanem szeress fele barátodat, mint önmagadat. Akkor nézzük magát a fejezetet. Igen. Erről nem vagyok meggyőződve. Mondj egy példát arra, hogy valaki nem szereti önmagát. Az egyetlen példa. És még az öngyilkosnál is, egy pillanat, az öngyilkosnál is, ezt akartam mondani, nagyon sok esetben pontosan az van, hogy azt gondolja, abban a tévhitben van, hogy az öngyilkossággal megszabadul egy problémától, és neki könnyebb lesz. Vagy azért csinálja, hogy fölhívja magára a figyelmet. Ezért van sok öngyilkos, az utolsó percben, az utolsó előtti pillanatig akar öngyilkos lenni, nem akkor, amikor már meg is halt, hogy fölhívja magára a figyelmet. De kétségtelen, hogyha valaki nem szereti magát, a vége ennek az, hogy meghal. Nem feltétlenül öngyilkosság által különben. Tehát aki igazán nem szereti magát, az belehal abba, hogy nem szereti magát, egyszerűen nem tud tovább élni. De te mire gondoltál, elnézést? Ha valami bántja? Okay. Most ilyen pszichikai betegségek, meg önbizalomhiány, meg hasonlók, ezek vannak. Ez egy abnormális helyzet. Hogyne lenne ilyen? Mi most egy normális helyzetről beszélünk. De különben az sem, ha valaki agresszív önmagával, az sem jelenti azt, hogy ő nem szereti önmagát. Ha szeretni önmagamat, mert mondjuk egy példát, hagyjuk a pszichikai problémákat. Legegyszerűbb eset, amit a Feri mondott, én szerethetem a fiamat, és mégis szigorú vagyok vele. Ez magammal szemben is lehet igaz. Imádom önmagamat, és éppen én nagyon szigorú vagyok. Valaki azt mondja, te nem szereted önmagadat, honnan tudjuk, hogy nem szereted önmagadat? Minden reggel 4:30-kor felkelsz, és gyötröd magadat. Nem alszol eleget, nem eszel eleget, túl sokat dolgozol. Akkor ezt nem szereted önmagadat? Csak mennyire szereted önmagadat? Csak nagyon szigorú vagy magaddal szemben, pontosan azért, mert annyira nagyra tartod magadat, vagy szereted. De ezek a dolgok nem feltételezik azt, hogy az ember nem szereti magát. Mit jelent az, hogy magamat szeretem? De azt hiszem, hogy minden belőlem indul ki. Minden arról szól, hogy én velem mi a hely, hogy nekem mi a viszonyom ezzel, vagy mi a viszonyom azzal, vagy hogyan reflektálok erre, vagy hogyan reflektálok arra, rám milyen befolyással, milyen hatással van ez vagy az vagy amaz. Nincs olyan ember, aki a körülötte világot ne a saját aspektusából, a saját reflexiójából nézni. Csak az az ember ilyen, aki egy szádik. Nem a saját reflexiójából nézi, hanem az igazság reflexiójából. Most mindenkinek vannak ilyen pillanatai mindannyiunkban, de alapállásban, aki nem szádik, és mindannyian ebbe a kategóriába tartozunk, az mindent a maga szempontjából élnek. Nekem ez milyen lesz, nekem ez milyen élmény, én arra hordagálok, nekem ez jó, nekem ez rossz, nekem ez kevésbé jó, nem tudom, hogy nekem milyen megéri, nem éri meg, stb. Ez mind az én kontextusomból, az én egóm kontextusából. Nem az, hogy az igazság mit kíván. Néha előjön ez az igazság dolog, és akkor ez nagyon fájdalmas, mert ez esetleg szemben megy az én egómmal is. Szerintem azok az emberek, akik gyötrik magukat, amiről te beszélsz inkább, Azok az... De az nem feltétlenül jelent... De az nem... Én szerintem ennek nincs közvetlen köze ehhez a kérdéshez, hogy szereti önmagát, vagy sem. Ez egy másik dologhoz van kapcsolat. Esetleg nem talál önkielégülést az életben. Vagy, lehet, hogy bűntalálata van, vagy, de mind-mind róla szól. És ennek egy kiegészítése, ennek egy következménye. Vagy önbizalom hiánya van. És ezért mind utálom magam, mert nem vagyok képes normálisan fellépni, nem vagyok képes normálisan beszélni. Milyen ronda vagyok. Stb. Ez mind miről szól rólam? Szeretem magam, és milyen borzasztó dolog, hogy én ronda vagyok. Amikor a másik emberről gondolom, hogy ronda, az nem visel meg lelkileg. Hát ronda, hát vannak ronda emberek. Akkor rólam van szó, az nagyon megvisel. Én azt hiszem, hogy én ronda vagyok, akkor ez mennyire megviseli a lelkemet. Buta vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem magam. Mennyire fáj nekem, hogy buta vagyok. Mert ez rólam szól. Mint ahogy fáj, hogyha a gyerekem ronda, vagy hogy a gyerekem buta. De az még mindig azért, mert én Adam Karele Látszmai, az van írva, az ember a legközelebb saját magához van. Ki a legjobb barátunk? Saját magunk. És ezért, hogyha ugyanúgy, ahogy valaki... tehát nyilván ezen gondolkodni kell, de szerintem ez a válasz amúgy nagyon jó kérdésre. Persze. Sőt, sokszor az ember azt mondja magának, hogy én mennyire önzetlen vagyok, nézd csak rám, én mennyire semmi vagyok. Mint a történet, amit meséltem a múlt héten, hogy mentek és verték a falba a fejüket, és aztán odajött valaki, és mondták, hogy én senki vagyok, senki vagyok. És odajött a másik fiú, és ő is kezdte mondani, hogy én senki, és senki vagyok. Előbb szólt az egyik másnak, nézd, most jött, és már is egy senki. Igen? Akkor... Ez pontosan erről szól. Tehát mondhatsz valamit, de ez nem erről szól. Ez pontosan, lehet, pont az ellenkezőjéről szól. Ő azt mondod, hogy senki vagyok, és csak azért mondod, hogy mindenki a teremben téged fog figyelni, és arról fog csodálni, hogy te mennyire senki vagy. Pedig ez nem arról szól, hogy te senki vagy, pontosan az egódról, a nagy képviségedről szól. Na tehát, a fentebbi javaslat szerint cselekedve, a megvetéssel tekint tulajdon testére, és csak a lélek örömében találja igazi örömét, egyenes és könnyű utat talál az ember a micva teljesítésére, miszerint szerepest fele barátodat, mint önmagadat. Izrael minden lelke számára, nagy és kicsi esetében egyaránt. Mert hisz megveti, lenézi tulajdon testét, lelkét és szellemét, tulajdon testét, lelkeit és szellemét illetően pedig ki tudhatja annak nagyságát és kiválóságát gyökerében és forrásában az élő Istenben. Ugye? Mert megvetted a testet, ahogy az előző fejezetekben mondtuk, és a koncentrálsz, mire koncentrálsz? A lélekre. Ahogy?
Nem azért, csak ugye az a lényeg, hogy a fizikai dolgokat is összehozta.
Lélekkel?
Igen, mert akkor itt most van egy kis ellenmondás.
Aha, jó, akkor...
Olyan, valószínűleg a negatív részek.
A testnek a negatív. Jó, mindjárt vissza fogunk tenni, ez egy jó kérdés. De akkor mi esetben a logikát értjük. Ha megveted a testet, és a lélekre teszed a hangsúlyt, minden lélek egyenlő, és mindegyiknek egyetlen atya van, ezért hát egész Izrael valódi testvéreknek neveztetnek, az egyetlen Istenből forrásozó lelküknek köszönhetően, mivel csak a testei különülnek el egymástól. Ezért van az, hogy azok között, akik a testüket becsülik többre, és a lelküket másodlagos fontosságnak tartják, bizony nem lehetséges igazi szeretet és testvériség, hanem csak olyan szeretet, ami feltételhez kötött. És ez egy nagyon fontos mondat, azt mondja, az az ember, aki a testét helyezi előtérbe, annál nem lehet igazi szeretet. És ebben vannak fokozatok, mert ugye mi arról beszélünk, itt a legmagasabb szint, tényleg a test teljesen háttérben van, és csak a lélek van előtérben. De vannak fokozatok is ebben a dologban. Tehát mondjuk ezt akár saját környezetünkben is megfigyelhetjük, hogy azok az emberek, akik nagyon földhöz ragadtak, nagyon fizikálisak, anyagiasak például, ugye nagyon az anyagiakra teszik a hangsúlyt, a testi örömökre, ezek az emberek ugye általában minél inkább ilyenek, annál önzőbbek, és annál kevésbé képesek szeretni, annál inkább magukkal, és annál inkább a saját reflexiókban való foglalatossággal vannak elfoglalva. Az, hogy én, nekem jó, hogy jó, stb. És annál kevésbé lehet egy tiszta öröm. Hogy szokták mondani, hogy a bajtársi szeretet? Mikor van igazán tud kialakulni egy barátság, egy szeretet, akkor nehéz szituációkban is együtt vagyunk. Miért? Egy nehéz szituációban akaratlanul is a testünk megtörik. A testünk, a testi vágyaink, az ösztöneink, vagy az ösztönös önzőségünk, az le van nyomva külső körülményeknek köszönhetően. És így megnyílik az út, hogy a másik emberrel egy jó kapcsolatot tudják csinálni. Ezért mondják, hogy az igazán jó barát, akivel keresztül mentem, bajtársi barát, akivel együtt ittuk a... nem tudom mit, akivel együtt tapostunk, és együtt ittuk, és együtt csináltuk, mert ő miért? Mert ebben a szituációban ő az, van egyáltalán lehetőség arra, hogy mind a kettőnknek a nagyra tartiságát, a nagy képességét, az önzőségét, azt lenyomta valami, ami miatt elő tudott jönni a lelki eszencia. Most ez egy külső hatásra, de ezt az ember tudja magán is gyakorolni, és igyekeznie kell is ezen lenni. Itt mond egy fontos dolgot, ez a feltételhez kötött szeretet. De azt mondjuk, aki a lelkét helyezi előtérbe, annál nem feltételhez kötött szeretet van. De akinek a teste van előtérben, lehet, hogy lesz szeretet, de feltételhez kötött. Mit jelent az, hogy feltételhez kötött szeretet? Tulajdonképpen a legtöbb szeretet az ilyen? A legtöbb szeretet az feltételhez kötött, csak azon függ, hogy milyen szinten. Igen. Szeretlek, mert jót tettél velem, ha nem fogsz velem jót tenni, nem feltétlenül az, mert rosszat fogsz velem tenni, de nem fogsz velem jót tenni, mert nem foglak szeretni. Szeretlek, mert szép vagy, ha nem leszel szép, akkor már nem foglak szeretni. Szeretlek, mert sovány vagy, ha kövér leszel, nem foglak. Szeretlek, mindenféle ilyen ha feltételekkel, és ez természetes, ha az ember abból indul ki, hogy a egója, az önzősége, akkor azokat a dolgokat fogja szeretni, azokhoz a dolgokhoz fog vonzódni, akik ilyen vagy olyan módon neki adnak valami töbletet. Ha már nem adnak töbletet, akkor nincs oka a szeretetnek. A feltétel nélküli szeretet az akkor lehetséges, ha ráérzel, hogy te nem azért szereted az illetőt, mert valamit ad neked, hanem azért, mert te meg ő ugyanaz vagy. És ez ugyanúgy, ahogy szereted önmagadat, őt is szereted. Milyen példája van ennek? A szülő és a gyerek kapcsolat. A szülőnél és a gyereknél nem azért szereted a gyerekedet, mert ő okos. Ugyanúgy szereted, ha nem okos. Azért szereted a gyerekedet, mert ő te vagy. Benne saját magadat látod. És ezért ez egy feltétel nélküli szereted. Akkor is fogod szeretni, ha ő szembe megy veled. Akkor ugyanez valahol, amiről itt is beszélünk, amikor ráérzel arra, hogy a másik embernek a lelke az ugyanaz a lélek, mint a tiéd, akkor te tényleg úgy tudod átérezni az ő problémáját, az ő örömét, az ő ügyeit, mint az a sajátjaid lennének, mert úgy tekintesz rá, mint a saját magad lennél. És természetesen ezt a magas szintet, ezt tudja elérni egy szádik. Azért látjuk egy szádiknál, egy rebénél, a felebaráti szeretetnek azt a szintjét, hogy tényleg, amikor elmész hozzá és elmondod a fájdalmadat, akkor érzed, hogy ő ugyanúgy átérzi a fájdalmat, mint te. Mint hogy az a saját fájdalma lenne. És ezért tud érted imádkozni, és tud tenni érted, mert ő tényleg átérzi, azt a sajátjának tekinti. A mi esetünkben, ezt nem lehet mondani, ezt el tudjuk érni, hogy tényleg olyan szinten szeressük a másikat, mint a saját magunk, de legalább erre kell törekedni. És erre gondolt az idősebb Hillel, amikor azt mondta, ennek a parancsolatnak a betöltéséről, ez az egész tóra, a többi csak kommentár hozzá. Hogy lehet az, hogy az egész tóra lényege az a szeress fele barátodat? Mert mi az egész tóra lényege? Az, hogy a testet gyűrd le, és a lélek legyen az előtérben. És akkor itt térjünk ki egy kicsit arra, amit az Anikó kérdezett. Ugye mit mondtál? Azt mondtad, hogy a haszidizmus azt tanítja, a zsidóság azt tanítja, hogy nem el kell hagyni a fizikait, hanem részt kell benne venni és fölemelni. De hogy tudod fölemelni? Nem akkor, ha te vagy rabja a fizikainak, hanem akkor, ha a lélek van előtérben, és a lélek előtérbe helyezése is azáltal, hogy a lélek egy magasabb szinten, mint a test, és a testtel kapcsolatban lévő fizikai világ, akkor képes vagy felemelni a testet és a testtel kapcsolatos fizikai világot. Ha te rabja vagy ennek a testnek, akkor nem, hogy nem tudod megemelni, hanem csak le fog húzni. Ez a válasz a kérdésre. Visszatérve ide, a Tóra lényege az, hogy a lélek kerüljön előtérbe, és a test és a fizikai dolgok háttérbe, és ezért, mivel felebaráti szeretetet csak így lehet elérni, ezért mondja, hogy a fele baráti szeretet a lényeg. Filint rakni lehet enélkül is. Kósert enni lehet enélkül is. Szombatot tartani lehet enélkül is. Felebaráti szeretetet elérni, szeres felebaráti önmagad, csak akkor tudod igazán elérni, ha tényleg a lelkedet magasabb szintre emelted, mint a testedet. Hogy tudod ezt elérni? Filinnel, kósersággal, szombattal és még sok minden mással. Az összes többi micva az ehhez vezet. Azért van szükség szombatra, azért van szükség filinre, és a nidára, és a házassági törvényekre, és az összes többire, ez minden megadja a keretét annak, még nem biztosítékát, mert nem biztos, de a keretét annak, hogy képes legyen a lelket előtérbe helyezni a testhez képest. Magasabb szintre emelni, és előtérbe helyezni, és hogy ne a tested és a testi vágyaid árasszanak el, és ejtsenek rabul, hanem fordítva, te legyél képes kontrollálni őket, és a lelked az igazság kerüljen előtérbe, és ne az önző egód. Tehát akkor azért mondta azt, hogy ez az egész tóra, a többi csak kommentár hozzá, mert az egész tóra alapja és gyökere a lélek felemelése, felmagasztalása a test felé, hogy elérje minden világok forrását és gyökerét, és lehozza az Einszof áldott világosságát Izrael közösségére, amint az később kifejezést nyer, vagyis az Izrael összes lelkét magába foglaló kútfúrása, és hogy egyek legyenek az egyben, tehát hogy egyesüljön a lélek az örökkévaló, egy kicsit kabalisztikusan van itt megfogalmazva. Ez lehetetlen, ha Isten mentse, nincsen egység a lelkek között, mert az egyedül Szent Isten áldasség nem lakik tökéletlen helyen, ahogy az imában mondjuk, áldj meg minket, atyánk, minket együtt, a te jelenléted világosságával, és ahogyan arról hosszasan szóltunk már másut. Ugye van egy szép történet, egyszer eljöttek, megkérdezték az Álter Rebét, ugye maga tánya szerzője, hogy Rebe, két fontos micva van a Tórában. Szeresd az örökkévalót, van egy ilyen micva, ugye, hogy Vávta ezt a semmelő, hogy Kecho, szeresd az örökkévaló Istenet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes mindeneddel, ugye ez a micva, amit a smában szoktunk mondani. És van egy másik micva, hogy szeresd a fele barátodat, mint önmagadat. Szóval, Rebe, melyik szeretet a fontosabb? Melyik előbbre való? A felebaráti szeretet, vagy az Isten szeretete? Hogy?
Felebaráti.
Azt mondod, hogy a felebaráti, ki van, aki nem ért ezzel egyet? Milyen humánus társaság, mindenki egyetért. A Rebe azt mondta, mind a kettő. Egyik nincs meg a másik nélkül. Mert az egyiket csinálod, és a másikat nem, akkor nem tud teljes lenni az egyik sem. Ha szeretsz valakit, de nem szereted azt, akit ő szeret, akkor nem tud teljes lenni az a szeretet sem, akit te szeret. És ez igaz akkor, ez szerint nem lehet Isten szeretet felebaráti szeretet nélkül, és nem lehet felebaráti szeretet isteni szeretet nélkül. De miért nem? Az, hogy nem lehet Isten szeretet felebaráti szeretet nélkül, ezt még mindenki elfogadja. Miért ne lehetne felebaráti szeretet Isten szeretet nélkül? Nincsenek ateisták, akik szeretik a felebarátjaikat? Miért ne lehetne felebaráti szeretet Isten szeretet nélkül? Mert Rebe azt mondta, nincs meg az egyik a másik nélkül. Azt mondta, hogy mind a kettőre igaz. Nincsen Isten szeretet felebaráti szeretet nélkül, és nincsen felebaráti szeretet Isten szeretet nélkül. Az elsőt értjük, hogy nincs. Oké, mindenki elfogadja, nem lehet vallásos ember, aki utálja, vagy nem szépen viselkedik az embertársaival szemben, ott valami az Istennel való kapcsolatban se stimmel. Ezt mindenki elfogadja. Mi van a másikkal? Miért ne lehetne felebaráti szeretet Isten szeretet nélkül? Itt megkaptuk a választ. Mert lehet úgy szeretni a felebarátomat ilyen társadalmi szerződés szintjén. Én egy jó fej vagyok, és akkor elvárom, ő is jó fej legyen velem, stb. Egy ilyen kölcsönös tisztelet alapján lehet. Még úgy is lehet, hogy azt mondom, hogy megéri nekem szeretni őt, mert szükségem van rá. Mert valami jót fog nekem adni. Ha nem nekem, akkor a társadalom, vagy a közösség egészének. De eljutni arra a szintre, hogy úgy szeressem, mint önmagamat, ezt nem lehet anélkül, hogy ne higgyek Istenben, és ne higgyem azt, hogy az én lelkem és az ő lelke az ugyanaz. Ez csak akkor lehet, ha hiszek Istenben. És ezért mondta, hogy nem lehet, nem csak Isten szeretet nem lehet felebaráti szeretet nélkül, felebaráti szeretet sem lehet isteni szeretet nélkül. Mert az igazi lényegét, a felebaráti szeretetnek a legmagasabb szintjét nem tud elérni az Isten szeretet, az Isten hit nélkül. A következő kérdés az az, hogy rendben van, ez mind szép és jó, a felebaráti szeretet, és háttérbe helyezzük a testet, és a testnek az ügyeit, és csak a lelket helyezzük előtérbe. De mi van az, amire a Talmud azt mondja, hogy gyűlölni kell a vétkest? Van egy ilyen mondat. Nézzük akkor. ami pedig azt a talmudi kijelentést illeti, hogy aki látja barátját vétkezni, meg kell őt gyűlölnie, és jelentenie kell a dolgot tanárának, inkább mesterének is, hogy az is utálja meg őt érte. Ez kire vonatkozik? Ez csak olyanra érvényes, aki társunk a Tóra tanulmányozásában és a parancsolatok megtartásában, és az is szükséges, hogy előbb teljesítsük a parancsolatot, miszerint incsed meg fel a barátodat újra meg újra. Azt, aki veled tart a Tórában és a parancsolatokban. És aki ennek ellenére sem bánta meg vétkeit, mint az a Széfer Haredimben van írva, azt lehet gyűlölni. Még egyszer, tehát akkor, amikor azt mondja a Talmud, hogy aki látja, hogy a fele barátja vétkezik, azt gyűlölnie kell, ez kire vonatkozik? Arra a fele barátjára, aki nem egyszerűen egy embertársa, valaki, akivel együtt járnak jesivában, tórát tanulnak, és látja, hogy vétkezik. Ott már az olyan közeli kapcsolat, ott lehet gyűlölni. De csak akkor, ha próbálta figyelmeztetni és jó útra téríteni. Vétkes embert amúgy neked nincs csak gyűlölni. Sőt, majd ahogy látni fogjuk később, még az ilyen embernél is. Mit lehet benne gyűlölni? Csak a vétket, de nem őt magát. Még egy ilyen emberben is meg kell látni az isteni lelket. Ez is azt mondja. A legtöbb ember ez eleve nem vonatkozik. A legtöbb ember tekintetében nem lehet gyűlölni, nem lehet, ugye, ahogy mondtuk, ne ítéld meg fele barátodat, míg a helyében nem kerülsz. Legyen ő bármilyen vétkes is, nem lehet gyűlölni, csak szeretni lehet. És megpróbálni közelhozni, és a jó útra téríteni. Egy olyan ember esetében, aki a te vérbeli barátod a Tóra tanulásban, és úgy végigjárta veled a dolgokat, és rossz útra tér, és meg próbálod figyelmeztetni, és nem tér vissza, akkor lehet gyűlölni. De mit lehet gyűlölni? Ott is csak a vétket lehet gyűlölni, de nem a vétkest. Viszont még ebben az emberben is szeretned kell az isteni lelket, ami benne van. De ami az olyan embert illeti, aki nem társunk, és nem bensőséges ismerősünk, az ilyennel kapcsolatban az idősebb Hillel azt mondja, légy Áron főpap tanítványa, szeresd és keresd a békét, szeresd Isten teremtményeit, s vondd őket közelebb a Tórához. Ez azt jelenti, hogy még az olyanok esetében is, akik messze vannak az örökkévalótól, és az örökkévaló Tórájától, és az ő szolgálatától, és ezért mindössze csak teremtményként említetnek, nos, az ilyeneket is a szeretet erős kötelével kell magadhoz vonzani, hiszen talán sikerül közelebb hozni őket a Tórához és az Isten szolgálatot. A kudarcot vallis az ember, nem vétette el a fele baráti szeretet parancsa megtartásának érdemét. Vagyis legyen az az ember bármilyen vétkest, ítéld úgy, hogy ön távol van a Tórától, stb. Neked még mindig ott kell látni benne az isteni lelket, és meg kell próbálni pont a szeretet által közelebb hozni, és a jó útra visszatéríteni. Ami pedig azokat illeti, ez a másik az első kategória, akik közel állnak az emberhez, és akiket már megintett, de mégsem bánták meg vétkeiket, noha meg kell vetni az ilyeneket, kötelessége marad az is a másik oldalról, hogy szeresse őket. És mindkettő jogos. A megvetés a bűnükért, a gonoszságukért, a szeretet pedig a rejtett jóért, ami bennük van. Ami a bennük levő isteni szikra, mely átjárja isteni eredetű lelküket. Az embernek együttérzést kell legerjeszteni a lelkében, az ilyenekben levő isteni lélek iránt, amely mintegy fogságban van, a szitrákra fogságában, mely fölötte diadalmoskodik a gonosz emberben. Vagyis, ez ilyen embert sem gyűlölni kell, inkább sajnálni kell a benne levő isteni lelk. Szegény, milyen nagy lehetőség ebben az emberben, ott van benne az isteni lélek, és milyen messze került. De gyűlölni, azt nem. Meg lehet vetni, gyűlölni kell a benne levő rosszat, mint amikor valakit nagyon szeretsz, és látod, hogy rossz útra van, és fölrobbansz a gyűlölettől, de nem őt gyűlölöd, hanem hogy teljesen el vagy keseredve, hogy milyen rossz útra téved. Azt a rossz utat gyűlölöd, de nem őt. Mert őt inkább sajnálod, különösen azért a benne levő isteni lélek miatt, amikor lehetne sokkal jobb úton is. A könyörület megrontja az utálatot, és szeretetet szül, hogy a következő vers értelméből tudjuk, Jákob, aki megváltotta Ábrahámot. Jákob, ugye beszéltünk, de az egyes ősatyák kifejezik a különböző attribútumokat. Ábrahám a cheszed, a szeretet, Izsák, ő a szigor, és Jákob a könyörület. Hogy tudod elérni Ábrahámot, a szeretetet? Jákob által, a könyörület által. Ha valakit nem szeretsz, és átváltoztatod ezt a nem szeretetet, utálod mondjuk, gyűlölöd, a gyűlöletet megváltoztatod könyörületre, és elkezded sajnálni, mert idő után tudod majd szeretni is. Most, ami azt jelenti, hogy gyűlölni nem lehet, nem kell, és nem is szabad, hanem szeretni kell, és ami arra írva van, hogy egyes embereket, akik közel voltak hozzád, és a Tórát együtt tanultátok, hogy gyűlöljél a vétkükért, az sem azt jelenti, hogy őket gyűlöl. Gyűlölők a vétküket gyűlöl, de őket inkább sajnálni kell, és ebből aztán még akár szeretet is lehet. Ami Dávid királyt illeti, béke legyen vele, aki ezt mondta, teljes gyűlölettel gyűlölöm őket. Ő olyan eretnekekről és istentelenekről beszélt, akiknek nincs részük Istenében, hogy erre a Talmud, a Sábát traktátus 16. fejezeti kezdetének szól. Szóval olyan emberek, akik tényleg gonosz emberek, tényleg valóban gonosz, Istennel szembe menő emberek, akikből egy-kettő van egy nemzedékben, akkor itt már nagyon nehéz lenne disztinkválni, itt is itt van az isteni lélek, nagyon lehet lenne disztinkválni, hogy akkor őt szeretem, csak a védkeit nem szeretem, és ezért azokra már azt mondja, Dávid kell, őket én gyűlölöm. Mert annyira megtestesítik azt a rosszat, amit csinálnak, hogy nem is találsz mást, ami alapján, hogy tudnál könyörülni rajtuk, vagy tudnál sajnálni őket. De alaphelyzetben tehát, akkor itt a lényege a dolognak, ez a felebarát a szeretetnek az, hogy akkor tudod ezt elérni, hogy tényleg a lélekre teszed a hangsúlyt, és nem a test általi különbségekre és eltérésekre, és ezáltal rátapintasz, hogy igazából a lélek az mindenkiben ugyanolyan, ami elválaszt bennünket, az csak a test. És ez alapján legyen az az illető bármilyen távol is, látszólag az örökkévalótól, a Tórától, a jó úttól, a szeretet nem lehet semennyivel sem kevesebb, nem lankadhat el a szeretet. És ez tulajdonképpen a zsidóságnak az alaptanítása, hogy szeress fele barátodat, mint önmagadat. De a haszidizmus az, ami ezt igazán ilyen szinten kifejti, és igyekszik meg is valósítani. Voltak olyan kommentárok korábban, akik például azt mondták, mit jelent az, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat? Fele barátodat. Az, aki már egy kicsit a barátod, azt szeresd annyira. De az egyszerű az egyszerű idegent, azt miért szeretnéd? Azt az embert, aki távol van a Tórától, azt miért szeretnéd? Azt kell szeretni, aki fele barátod, aki veled van a Tórában, veled van a Tóra megtartásában, a közösségben, őt szeretheted. De aki messze van, azt miért kell szeretni? Van ilyen magyarázat is. De a haszidizmus ragaszkodik hozzá, hogy nem. Ez mindenkire vonatkozik. És hogyan vonatkozhat? Olyan messze van az én utamtól az ő útja, akkor hogyan vonatkozhat? Mert ne az útját nézed, az csak éppen aktuális napi helyzet. De az ő eszenciája, a lelke, az az isteni lélek, amit te isteni lelked is. Van-e kérdés esetleg? Nincs?